Az a szent ige, amelynek alapján Isten szent igéjét szeretném a gyülekezetnek hirdetni, Isten szent lelkét segítségül hívva, segítségében reménykedve, a gyülekezet imáira és hitére támaszkodva, megvan írva a Lukács evangélista szent evangéliumából most olvasott igében, a harmadik rész 21-22. Verseiben. Történt, hogy az egész nép megkeresztelkedése után, amikor Jézus is megkeresztelkedett és imádkozott, megnyílt az ég. Leszállt rá, tudnilék Jézusra, a Szent Lélek, és hang hallatszott a mennyből. Te vagy az én szeretett fiam, benned gyönyörködöm. Valahányszor szabad a szentkeresség sákramentumát, szentségét kiszolgáltatnom, hosszú évek, évtizedek óta, pontosabban a második világháború vége óta újra és újra eszembe jut egy régi történet, 45-ből, nem tudom már, hogy olvastam-e, vagy hallottam-e, de arról szól, hogy vége lévén a háborúnak egy kicsi magyar faluba egy kopott, szakállas, borostás, katonaruhás férfi az egyik kis parasztház nyikorgó ajtaján benyitván belépett, és az ajtó nyikorgásra kilépett az házikóból, vagy házacskából a fiatalasszony, nagyot sikoltott, hiszen a férje jött vele szembe, és utána kiszaladtak a gyerekek is, és mindnyájan rohantak az apjuk felé, mikor az nevetve elhárította őket, és azt mondta, ne gyertek közel hozzám, mert mindennel tele vagyok, piszkos vagyok, szappant kérek, sikáló kefét kérek, egy lepedőt kérek, tiszta alsót, és mikor a feleség mindezt szinte beledobálta a karjaiba, ő rájuk nevetvén átrohant a kerten, át a kiskerten, egy kis akácoson, mert az akácos mögött folyt egy kis patak a faluban, abba úgy, ahogy volt, ruhástól belegázolt, ott tépte le magáról bakancsát, ruháját, mindenét az égvilágon, és sikálta, kefélte magát, még többször a víz alá is bukott, és úgy tépte a haját, és kefével dörzsölte, és mikor fél óráig tisztálkodott, magára kapta a lepedőt, és azt mondta, hogy na most már új ember vagyok, úgy érzem magam, mint aki újjászülettem, most már megcsókolhattok. És akkor örvendeztek egymásnak. Én azt hiszem, hogy ez az ige ismerő és hallgató gyülekezet a keresztséggel kapcsolatban már is érzi, hogy miről van szó. És én most folytatván a történetet, néhány nagyon egyszerű dolgot éppen a keresztségről szeretnék elmondani. Egyszer beszéljünk egy egész Isten tiszteleten át erről a misztériumról, ezről a titokzatos valamiről, amit újra és újra átélünk, látunk, nézünk, de próbáljunk egy kicsit a mélyére tekinteni. Hát mi is ez a keresztség, testvérek, amit az előbb kiszolgáltattunk az Anyaszentegyház nevében? Először is egy csodálatos szimbólum, jelkép. Hát nyilván, hogy az a hazajött katona, aki többször víz alá bukott és sikálta, tisztogatta magát, valóban fizikailag nem lett új emberré. És mégis azt mondta, most már új embernek érzem magam, és mintha újjászülettem volna. Nos, ennek a szimbóluma, ennek a jelképe a keresztség. Keresztelő János, amikor kiment a pusztába, ő keresztelt előbb, mint Jézus. Amikor kimentek hozzá a farizeusok, szadduceusok, és mindazok, akik tódultak a pusztába, és megszerettek volna a régi életüktől szabadulni, keresztelő János sorra vette őket, és lenyomta őket a víz alá egy pillanatra, és azt kellett átélniük, hogy ott pusztul a régi életük, és amikor kiemelkednek, új emberré válnak, szabad lehet nekik új életet kezdeniük. Már keresztelő János korában ott jelképesen valaki belehalt a Jordán vizébe, és egy új ember készülődött új életre kelve kikelni a folyóból. Jézust is megkeresztelte keresztelő János, noha előbb János tudjuk vonakodott, de Jézus ragaszkodott hozzá. De a másik, amit el szeretnék mondani, hogy Jézus korától kezdve a keresztség ennél még többet jelent, mert keresztelő János korában a keresztség azt jelentette, hogy mintha belehalt volna. Jézus élete és halála, kereszthalála után ez a mintha megszűnik. Valaki valóban meghal azért, aki megkeresztelkedik. Jézus Krisztus, ő valóban nem csak jelképesen halt meg a kereszten. Ezért mondja Pál, hogy az ő halálába keresztelkedünk bele. A napóleoni háborúk alatt volt egy különös szokás. A fiatal, jómódú nemesek maguk helyett megvásárolhattak egy szegény fiatal embert, aki helyettük bevonult a csatába, a harcba, és végig harcolta a harcot, pénzen meg lehetett venni egy ilyen bevonulást, egy helyettesítést még a harcban is. Egy különös jogi jegyzőkönyv maradt fenn a párizsi törvényszéken, mégpedig az, hogy egy ilyen fiatal nemes ember helyett megfelelő összegért valaki bevonult, Spanyolországba harcolt a napóleoni hadsereggel, ott elesett, meghalt. És néhány hónap múlva ezt a fiatal nemes embert újra behívták katonának. És akkor ő azt mondta, hogy ő már nem megy katonának, mert ő már meghalt. És elindult egy per. Nem akarom hosszúra nyújtani, a legfelsőbb párizsi bíróság a fiatal embernek ítélte meg a pert, mondvá, hogy kétszer nem lehet meghalni. Helyette valaki meghalt Spanyolországba, neki nem kell bevonulni. Erről a legfelsőbb bíróság egy nagy pecsétes levelet állított ki, a másolatát megtalálták, és pecsétje volt, hogy helyette valaki meghalt. Én azt hiszem, hogy ennél jobban nem tudom emberileg megmagyarázni, hogy van egy pecsétünk is most már, hogy valaki helyettünk meghalt, és ez a pecsét a Jézus Krisztus helyettünk való halála és vére, annak az egyháznak a pecséte rajta van, ennek a drága kisfiúnak a keresztlevelén, és én is aláírtam a gondnok úrral egy. De mi ez ahhoz képest, hogy ezen a keresztelőn a Jézus vére pecsétje rajta van, hogy helyette meghalt valaki, és az ő életébe és halálába kereszteltük bele ezt a kicsi fiút. Természetesen később egyszerű praktikus okoknál fogva, gyakorlati okoknál fogva a bemerítés ilyen vízzel való meghintéssé vált. Miért? Mert terjedt a kereszténység olyan helyen is, ahol nem volt Jordán folyó, olyan helyen is, ahol egyáltalában nem volt folyó, olyan helyen is, ahol hideg vízű folyó volt. Gondoljunk a skandináv országokra, ahogy tágult a keresztény egyház és gyülekezet, és nem lehetett jeges vízbe bemeríteni, nem lehetett mindenütt folyót találni. Kezdtek épülni a nagy templomok, dómok, és tulajdonképpen a bemerítés meghintéssé lett, nem dogmatikai elvi okoknál fogva, gyakorlati oknál fogva, mert ott volt a templom, nem volt folyó, és a hangsúly nem a víz mennyiségére tétetett, hanem a hitünk minőségére. Ezt azért szeretném hangsúlyozni, mert az első gyülekezetekben azt, amit eddig elmondtam, nagyon pontosan tudták. És nagyon mélyen hitték, hogy itt Jézus lényében, Jézus vérének, Jézus halálának mélységébe és misztériumába keresztelik bele a gyereket, és úgy születik egy új valaki, vele van eljegyezve. Ezt tudták, és azt mondták, hogy itt a víz mennyisége nem lényeges, hanem a hit minősége a lényeges. Természetesen fölmerülhet a kérdés, hogy vajon nem úgy kellene nekünk is, mint hiszen vannak ma is protestáns egyházak, ahol vannak bemerítő medencék, és ahol pontosan úgy merítenek be, mint valamikor Jézus korában a Jordánban merítették be a megkeresztelendőket, és nem meghintik, és felnőtt korban, amikor már az a gyermek tudja pontosan, hogy mi történik vele. Testvérek, mondhatnék itt igéket ezzel szemben, hogy engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket. Ne tiltsátok őket tőlem. Mondhatnám a filippi börtönőr történetét, hogy amikor megtér, meg vagyon írva, és megkeresztelte őket az apostol, őt és az egész házanépét. Ebbe a házanépébe a görög szöveg szerint nyilván benne van a gyermek is. Mondhatnék igéket, de hadd mondjak egy észszerű gondolatot inkább. Például azt, hogy vajon mondhatná-e egy édes anya a gyermekének, akit megszült, hogy jaj, hát én addig nem szoptatom meg, én addig nem etetem meg a gyereket. Még nem tudja, mi az, hogy tej. Még nem tudja a tejnek az összetételét. Nem tudja annak a kémiai képletét. Hát addig mit kezdjen azzal a tejjel? Hát én addig nem szoptatom. Hát ugye ilyen édesanyát el se tudom képzelni. Hát miért legyen szeretetlenebb az anya szent egyház, aki kiszolgáltatja, ahogy az édesanyja noha még nem tudja, mit eszik az ő gyermeke, adja önmagát a tejecskén keresztül. Hát hogy ne szolgáltatnánk mi ki a Szent Keresztség sákramentumát? Most szent jelképként, majd ahogy az a gyermek egyszer meg fogja tudni, hogy az anyja szoptatta, táplálta, egyszer meg fogja tudni az anyaszentegyház szent ölén, hogy miben részesült ő konfirmációja alkalmával, és ott igent mond, és mondhat rá most már önként, hogy én is azt mondom, hogy igen, hiszem és vallom, és vállalom, amit egyszer szüleim és keresztszüleim hittek, vallottak és vállaltak. Most már én is magamévá teszem.
Mégis szeretni. Gyökösi Endre, református lelkész elmélkedése. Mária Rádió.
A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Fülöp Ákos vagyok, rákosfalvai plébános. Új esztendőben új szívekkel dicsérjük Jézust énekekkel, énekeljük ilyenkor az év elején újra és újra templomainkban. Új esztendőben új szívekkel, új lendülettel és a régi szeretettel állunk a Mária Rádió mellett ebben az új esztendőben. Azt ünnepeljük éppen most januárban, hogy 20 évvel ezelőtt indult el a Mária Rádió adása, a Mária Rádió működése. 20 éven át, kedves hallgatók, adományából él ez a rádió, a Szűzanya rádiója, és milyen jó látni azt, hogy ilyen sokan vagyunk, akik kitartunk emellett a rádió mellett. Hálás szívvel köszönjük meg mindenkinek a támogatását, a szeretetét, hogy hallgatja, támogatja, erősíti a rádió műsorát, működését, hogy továbbadja a rádió jó hírét, elmondja másoknak is, hogy van ez a rádió, amelyben sok szép dolgot tanulhatunk, sok szép imádságba kapcsolódhatunk be, sok szép eseményről kaphatunk tudósítást. Kérjük továbbra is kedves hallgatóink támogatását, hogy a következő években, évtizedekben is működhessen a rádió, hogy a következő években, évtizedekben is tudjuk sugározni az örömhírt, tudjuk továbbadni Jézus föltámadásának az örömhírét. 20 éves a rádiónk, 20 éve tartjuk fönt sokan közös munkánkkal és adományunkkal az evangéliumnak, az örömhírnek ezt a rádió adóját. Hálásak vagyunk minden adományért, és kérjük továbbiakban is testvéreink támogatását, szeretetét, adományait. Fülöp Ákos rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
20 év imádság, szolgálat és tanúságtétel. A Mária Rádió idén ünnepli fennállásának 20 éves évfordulóját. 20 éve szól a Mária Rádió azért, hogy a szűzanya hívására elvigye az örömhírt mindannyiunkhoz, és azért, hogy Magyarország újra keresztény ország legyen. Ezt a különleges évet egy ünnepi rendezvénysorozattal nyitjuk meg január 17-én a budapesti Szent István Bazilikában. A jelenlevők délután 16:30-tól a Lélek hangja a Mária Rádió 20 éve című kötet könyvbemutatóján vehetnek részt, amelyet kerekasztal beszélgetés követ dr. Bábel Balázs érsekatyával, dr. Székely János püspökatyával, Lukovics Milán atyával, a Mária Rádió műsorigazgatójával és Szabó Tamással, a Mária Rádió elnökével. 6 órától ünnepi Szent Misa a Szent István Bazilikában, amelyet Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom budapesti érsekatya celebrál. Ünnepeljünk együtt január 17-én a szűzanya jelenlétében. Mária Rádió. 20 éve a szűzanya szolgálatában. 20 éve értetek.
Köszöntelek benneteket szeretettel, Szabó Tamás vagyok, a Mária Rádió önkéntesként szolgáló elnöke. 2026-ban 20 éves a Mária Rádió, mert 2006. január 15-én éjfélkor szólaltunk meg Budapesten. Előtte persze nyilván éveket kellett dolgozni, hogy ez megtörténhessen. És ezért január 20-án ezen a napon visszatekintünk az elmúlt 20 évre. Egy egész napos műsort állítunk össze, ami a Mária Rádió múltjáról és remélhetőleg a jövőjéről is szól. Hallgassátok január 20-án a Mária Rádiót. Visszatekintést, hálaadást fog tartalmazni, és talán egy jövőképet. Mert a Mária Rádióra ebben a mai korban, amikor minden elöntött a szekularizáció és a profán világa és a szentnek nincs helye, amit úgy fogalmaztak meg már a filozófusok is, hogy varástalanítás idejét éljük, de aztán ez megjelent Bereményi és Cseh Tamás dalában is, hogy amióta a világ varástalanítva lett. Tehát a varástalanítás korában is ott van a hiány az emberben. Valami nagyobb, valami jó, és valami hit és remény egy fölsőbb, igaz világ iránt. Igen, Isten iránt, ha ki mondja, hanem. És a Mária Rádió szenvedéllyel és elkötelezetten szolgálja azt, hogy aki nem is találkozott ezzel a világgal, fedezze fel, hogy létezik, és alakítson ki vele neki megfelelő kapcsolatot. Adjunk hálát a Jóistennek, és január 20-án Legyünk minél többen a rádió mellett és a közösségi felületeken. Hogy nem csak visszaemlékezzünk és hálát adjunk, hanem foglalkozunk a jövővel, hogy hogyan tudja legjobban a Mária Rádió szolgálni. Azt, hogy az emberek találkozhassanak az Isten világával. Január 20-a, tematikus nap a Mária Rádió 20 évéről. Várlak benneteket, és szeretettel köszön benneteket, Szabó Tamás.
Hírpercek.